szeptember 29-én többször kitüntetik, megfogja a nagy erősítéséért, erősítés dolgoz a signum lauris, Károly sokat kereszt a sebesülésért, mert háború után megkapja a katonai érdemkeresztet, a háborús emlékért, mert a polgár osztrák érmet, tehát mindent meg kell kapni, erősítési hadnagy és főhadnagyját. Az igazság az, én azt hittem, hogy mint ahogy tavaly szokáskodik, lesz van egy kiállítás socska, és ezeket én átadtam a levéltárnak, de mégis aki jön a este fogadásra a levéltárba, az láthatja, a földszinten az vannak ezek a naplóskák, akik őket minden valamit menni kell. Nyilvánvaló, hogy a tiszthiány miatt hamarosan a szakaszpanasok, a századpanasok is lesz. 1918-ban, amikor Nomádi összomlik, az ezreddel hazatér, és egy kicsi szabadságból Nagy Károlyban, majd pedig Nyíregyházára jön, ahol a 20% által szervezett Karhatalom Nemzetőrségnek a tagja. Következő évvel éppen 19-ben már a Örökminisztériumban a segédfogalmazó, majd a más köztársaság kikeltés után jár egy Szegedre, ahol kapcsolatba került Gömbös Gyulával. Ott szerveződő nemzeti hadsereg első tisztítő őrszázadában szolgál. 20-tól is meg a Örökminisztériumban, majd pedig az elnökosztálynak, majd pedig a miniszter, a Örökminiszter személytitkára. Ekkor már szolgálatunk kívüli 20-százados. Világháborús tevékenységét azzal ismerik el, hogy az első közt avatják mi kétlőjét. 24 megnősülő felesége, Kisdobonyi Izsák Mária, és a házasságban született két gyerek, Marianna és Elemér, az Elemér, aki ezt a felépítést nekünk adta. Ékei Ferenc minisztertitkárként vonul nyugállományba 1926-ban, majd felesége birtokán gazdák pedig Szatmár megyében Nagyszekeresen. De mikor Gömbös miniszterelnök lesz, ismét szolgálatot vállalt közszolgáló, 1935-ben Veszprém vármegye főispánja, és munkát olyan jól végzi, hogy én nem tudom miért, tulajdonképpen, mert nem látunk semmit, de a szuverén Márki lovagrend elismeri, és 37-től tisztelő lovag, a lovag, a Márki rendjén is ott kiállítása van. 38. március 18-án viszont kinevezi Szabolcs vármegye főispánjává, ezt a tisztséget közmenekítő megelégedésre 44. március 19-ig viseli. Itt vezet Erkan Ferenc a megyegyűléseket, nagyjából ott, ahol szerzett a vállalkozó elmondjuk azt. Hazák német megszállása után állására lemond, családdal fővárosra költözik, és ott vész a reálvalósulót is. 45-ben, ahogy ezt illik, a birtokát is elhítják, és Ékei Ferenc üzleti vállalkozás kezd, főismánként volt, főismánként cukorból üzletet nyit. Innen is mennie kell, 51-ben kitelepítik a Szolnok megyei Besenyszőbe, ahol is folyamatosan dolgozik. 53-ban ezt a kényszerhatot elhagyhatja, de Budapestre még nem költözhetnek be, így Nagy Kovácsban bérelnek egy szobát, Ékei Ferenc pedig most már teherautó sofőrként kereső család kenyerik. Az 50-es évekbeli költöznek vissza a fővárosból, Ékei Ferenc ekkor már nyugdíjat is kap, igaz szerényen, de már megállapodott biztos jövedelemmel. Feleség 1980-ban, ők 86-ban mint el Budapesten. Eddig a család történet. Ezt a napot, amiről most szó van, két darab 914 centis barna vászonban, illetve zöld és piacos vászonban kötött kockáslapos kis noterzbe, tehát ez végig ne tessék nagy megöbondni a katalógokra, két kis vékony 1 centi vastag kis noterzba, és ebbe ceruzával írta be ezt a napot bejegyzését. Az első kötet 1915. augusztus 8-án, ahonnan elindulnak a frontra, 1916. december 31-ig, a másik kötet pedig 1917. január 1-től 1918. november 10-ig a hazaérkezési napról napra pontosan vezeti a 14-20-at is maga Ékei Ferenc életének fontosabb eseményét. Érdekesség a naplónak, amiért az ember megfogja, a nyelvezetre. Nekünk rettentő nehézikes olvasni, de ez nagyon könnyű volt. A monarchiával, a monarchia tisztikarával, főleg azokban a tisztikarban, amelyik német vezérletebbi vezetben szolgál. Tehát az úgynevezett császárszerte, a kánonkás tisztikarnak a nyelvezete, ami ugye úgy működik, hogy a katonai szakkifejezéseket használja németül az illető, de magyarul ahhoz. Ez egy nagyon érdekes, nagyon klassz, nagyon jó olvasmány, csak nagyon nehéz sokszor megfejteni, de ez a fantasztikus dolga napoknak. Nagyon jó stílusban egyébként, hiszen hát rendesen megtanulja, hogy elvégezte ezt a 8 gimnáziumot, vagy az Illich és Patakon végzett. Tehát ez a jó leírt napló. Nem csak a hadi helyzetről van szó, hanem sok minden más érdekes dolgok is vannak itt nekünk. Mit beszél a követő tájról, beszél a harcig jellegzetességéről, lakosság szokásairól, a katonai szívek viszonyáról. Mivel ugye tulajdonképpen majdhogy nem három évről van szó, és itt is a napot, tehát viszonylag rövidek a bejegyzések, én próbáltam olyanokat keresni, vagy hosszabb idézeteket, hogy információt adjak valamennyire Jékely Ferenc magánszemélyre és a tevékenységéről. Mit ér az indulásról? 1915. augusztusához idézik. Indulás a Mars századdal, Lobon a kaszárnyában, Győrt fél tízkor, Langosevis főhad nagy vezetésével a Szarvas és a Vasúti utcán kezd az állomásra. Mindegy házak nekünk könyvén tudjuk, hogy akkor merre mentek. Ugye végig a huszárok tempók, a Szarvas utca, és itt végig ugye a Széchenyi utcán mentek ki az állomásra. Az állomás a hatalmas zárból bevonírozott. Igen sokan vannak kint, mamukáik, Elalénék, Szumája az égés, még igen sok ismerős. Sok virágot és amulettet kapunk. Augusztus 9. Reggel 7-ben elhagyjuk a magyar határt. Szianki-ban reggelizünk, útközben mindent a pusztulás még friss nyomait látjuk. Gránátokat, dekongok, felégetett házak, falvak, alig van egy év állomást. Tudni kell, hogy ez már az úgynevezett borlécei áttörés utáni, osztrák előnyomulás után megy pótlásként ez a Mars század, vagy Pót század. Ezt a élményt látja végig a napolíró. Augusztus 11. Hova menjünk tovább Dalnicba, ahol ezzel a szabadban lágerezik. Úrkülön megfogjuk az első ágyrövéseket. Beosztanak a 30. századba, Spényi kapitányhoz, és egyidejűen kineveznek zászlósá. Spényi kívül Karlos stratégus főhadnagy, és Pók zászlós vannak a századnál. Ez a Spényeknek egyébként a fő és nyíltáza a huszár, tisztelt egy igazi jó nyíregyházi huszár dinasztia. Augusztus 12. Reggel nagy ágyú és fegyvertőző ébredünk, repülőgépek a közelnek. Hátul mögött állunk 15-ös kóbicaink, azokat kezdték kérdésen muszkán. Pár sveleg ránás, 200-300 lépésre tűnünk. Tehát ez az állandó magyar és német keveredés, annak jó, hogy aki a nagyjából katonai szakképzésekben ismerős, aztán könnyű lefolytani ezeket a dolgokat. Augusztus 25. Bocsánat, nem fogom végigolvasni egész napot, csak néhány dolgot szeretnék adni, így egymásra lejön. Megint rezervében, tehát tartalékban vagyunk. Este 9-tól fél 9-ig tartó tűzérség előkészítés után a Schützen divízió első százada támadást intéz az oroszok, a Hun innen során legyünk kis állása ellen. Az Angriff nem sikerül, veszteség kevés. Ugye ez a Schützen divízió, Kálmán létre jutott, ez azt jelentette, hogy a 20-ár ezernek már 14-től elég komoly veszteségé voltak, és a ezernek a fejét legyalogosították, és volt egy lovas osztálya, meg volt egy lövész osztálya, ez a Schützen divízió, csak az első században. Van még ez a záradás. Augusztus 31. Este közel a határhoz, Brandsovkában élünk és bekvártírozunk. A lakosság russzofil érzelmű. Vigyázz neki, hogy akár is történik szabad. Szeptember 9. Ez a legszebb német szó. Reggel fél tízkor egy detesmentet, különítményt alakítanak a Bruckner Görnök vezérlet alatt. Ez áll a 30. századból, az első Schützen századból és egy cuk közérből. Én megyek Forkatóba, és már csak pár kozák volt a faluban, akik valóban menekültek, akkor bementek. Patrókat küldünk és ott maradunk. Szóval ez egy csodálatosan jól szépen összerakott magyar és német napló. Mit ír a sebesüléséről Jékely Ferenc? Szeptember 29.1905. Rakoszki, ez a századkoronosok, ez a század, az erdőben Pestrekumból tart, és azt mondja, hogy összes tisztek menjenek ki állásaikat rekognosztírozni. Magyarán szóval Rakoszki százados úr tart egy megbeszélést, és menjünk ki, és az állásaikat tessék ellenőrző és szemrevételezni. Lovon mentünk ki a temetőben, amely a Stier partján fekszik. A század lassan gyalogott utána. Ahogy a Stier partjára érünk, alig lehettünk ott pár másodpercig, amikor a túlsó parton lévő orosz felvakker egyet egy lábhő a golyó köztünk sűrített gyere. A többiek gyorsan megfordultak, és balopíroztak el felé. Én is éppen folytán akartam a lovamat, amikor másodszor is lőttek, és a golyó engem talált. Jobb mellemen ment be, és régen felfék alatt a vállamon jött ki hátul. Tompült is éreztem, eszmetően nem vesztettem el, leszálltam a lóról, és lefeküdtem egy a földön heverő nagy fatöshöz, mert közben elkezdtek erősen lőni. A lövések utolépésben jött előre a század, és viszont az üzen. 5-10 perc alatt vissza is mondta az ellenség. Pók, már ez a pók tisztások, egy szanitész fülderrel visszajön, megközik a sebben. Visszamegyek az erdőbe, és a papomat felrakja egy szekérre, amúgy belefekszem. Szabó, az orvonáncomat, tehát a tisztélegényemet, a vakrőtöt beindulunk kupliba, ahol a szerintész anszal, tehát a távoli kórház van. Ott azt mondja, hogy a kordája. A körülményhez képest elég jól jön a napon. És így tovább megy a napó, mert a sebesülés után 1915 végig itthon tölti végei Lászlós, hol kórházban, hol mindenféle kezelésekkel, azért a keze nem volt megtestem. 1916. januárjától aztán ismét bevonult egy Nyíregyházra a Kárjához, vagy a Kárjára a tartalékhoz. Március 9-ig itt van. Itt nagyon jó a dolog az, hogy itt nagyképpen egy szanatórium az egész, de azt is leírja szépen, hogy elég sokan vannak elégítve a Kárjára, de lassan mindent felküldik a harctérre, és a végén világ is volt jött majd. 1916 tavaszán el is indítják újra a frontra, a brit egy mosarakban, Sherbrooke-ba került a helyzet, oda került persze jékei is. Így történt az első átszervezés a nagy munkáj miatt. Mit írt 16 április 7-től? A régen tervezett Unglubbium, tehát átszervezés megtörtént, az 1600 lovas századját légyre vonják össze, és váltanak egy sütszeres katon, tehát egy lovas lövész századot. Én az új beosztás alapján az első lovas századot került. A század az úgynevezett Bóinzel, tehát a Bó-sziget Bécs tűzpontján, támpontján van, elég kényelmes és nyugodt állásban. Augusztus 6-20. Reggel 6 órakor egy orosz zászlói támadásokkal felfejlődni, kozákok hagyják őket. Nem jó szándékai lakosság. De tűzérségük tegytaláltatta a szétszórja őket. 12 órától este 6-ig belül az alattáló körülbelül 900 gránát kapunk, közte vagy 215 cm-es. És itt ezt említést, és ezt elég részletes írja a Jékei, ugye az állásháborúban. Aki látott fényképeket a Brit mosarak első lábháborús helyzetéről, az láthatta, hogy hatalmas nyílfeltöket vártak mind a két oldalon, magyar és orosz oldalon is, mert építkeztek. Mert hogy nem tudtak mit csinálni. A front áll, ugye a oroszok offenzíván már túl vagyunk, a front megmelegedik, de a katonát el kell foglalni, mert a katona a lövészárokban nem csinál semmit, akkor előbb-utóbb elhazemberesedik. Ugye tetszett, hogy mondta azt minden úr, hogy akkor szedtük a háborút, amikor eltűntük az első leszakadott körgénypontot. A katonát foglalkoztatni kell, nincs más mit tenni, akkor építkezünk. Meg hát azért is, mert ugye mindenki fog jönni a téve, és előbb-utóbb az állásokra, a felettársakra szükség. Tehát óriási kérdés volt, és ezt le is így a szépen, ő ugye másik oldalon látja, azt mondja, hogy most 30-án már nagyon szépen be vagyunk építve, szép kaszinónk, tiszti konyhák és tiszti tekintőink vannak. Tiszti istalat is építünk. Tehát szép lassan felépül minden, csak azért, hogy következékben minden is pusztulhasson. 1916 őszén az ezredet Erdélybe szállítják, mert román jöttük ilyen hatkal ért a monarchia ellen. A következő másfél évet ott töltött ezred, Fogas környékén, a Húzvölgyében, aztán a Bojtori szorosban és a Törgyesi szorosban. Itt is leírja a napoljában égjére azokat a harcokat, írnak. Természetesen büszke emlékezni fel, hogy milyen szépen zavarták át a korábban a segítő az egyes határokat, minden szépen leír, de felemlegetve azt is, hogy elképesztően rosszak az utak, és számára, pedig szakmai ember, szokatlanul hideg az erdélyi téma, meg az erdélyi szem. 1918-ban, február 22-én ismét útnak járnak, most az Varszfrontra mennek, hozzáállóval, ahová február 28-án érkeznek meg. Egy hónap múlva Ruminjánóba kerülnek, ahol jégtény már századatlanági valósztást kap. Április végén kerülnek a Piavéhez, és itt leírja szép, hogy a telepéget mosaros, 60-80 centén mélyében ütlenül beállt a lövészárosok, mert feljön a víz, az olaszok ott van a 600 méter előtt szemben. Folyamatosan esik az eső. És aztán támadások sora, május 28-án írja, hajnalban indul meg saját rendtámadásunk, tűzérség előkészítés után 12 századunk támad, egyrészt a rossz felderítés, másrészt a vezetés gyengesége következtében az olaszok könnyen viszonyítják a támadást. Veszteségük 10-10 és 1600 ember. Még egy támadást itt az 1000 június 23-án, ahol 800 ember veszett ki. Óriási veszteségeket. A továbbiakban a 20.000 és a naplóírók előtt Galíciában, vagy Csehországban lévő Erdélyben látják a hasonló szolgálatot. És itt írik meg Erdélyben az őszörös forradalmat, és leírjuk részletesen ékeik, hogy az ezzel úgy dönt, ekkor már a egyik alkalmasnak ő kivadal, a később DNS ő kivadal, aki táborodat nyitjén egy házán megszervezi a 20.000-et, hogy ők haza fognak jönni, és fel fogják ajánlani azt az ezredet a magyar nemzeti tanácsnak, és ekkor azt is megegyeznek, hogy vagy abban is megegyeznek, hogy az osztrák tisztika és az osztrák legénység szépen elhagyhatja. Tehát csak a magyar legénység és a magyar tisztika marad, még akkor is, ha őnek van erre osztrák nem. De igazán magyar érzelmi viszont 1921-ben volt megfigyelt Nyíregyházát, tehát teljesen magyarrá vált, és elhatározzák, hogy az önnek felesküsznek a magyar nemzeti tanácsra, és hazahozzák az ezeret. Meglepő módon, és ugye amikor a Székely osztály történetében egy barlába is és Szabolcsán foglalkoztunk, ez az ezeret kézben tartva. Tehát felrakva, vagonokba, gépuskába, felszerelve, vonatban indulunk haza Erdélyből, és úgy, hogy legtöbb állomáson, ahol nem akarják átengedni a már ellenséges érzelmi nemzeti tanácsok, vagy gépuskát értünk az állomással, vagy átadunk egy-két fegyvert, és akkor jönnek tovább haza. És így 1918. november 11-én az ezer hazaérkezik egy házában, Jékely pedig egy pár órás pihenővel tovább a Nagykárolyban. Napolyán utolsó mondat így hangzik már a Nagykárolyban, otthon elég rendes viszonyokat találok, a nemzetőség példás rendben tart. Eddig tart a napló. Miért tartottam én ezt fontosnak, hogy ezt a naplót előszedje, megtartsam, és ha a Jóisten megsegít, ki is adjuk, mert egy egészen más történetet lehet összeszedni. A naplóíró egy tartalékos huszártiszt. Katonailag, most a tessékkel észre venni, félműködött. Ő civilrendőr, ő politikai pályára, közigazgatási pályára készült. Önnek a háború nem kell. Ő egészen más szemszögből nézi a háborút és az egész hatoszárét, mint mondjuk egy erre kiképzett hivatásos tiszt, pláne, mint egy vezérkői tiszt. Tehát neki egészen más a szemszöge. A másik, amiért egészen más a viszonya, mondhatnám, hogy egy lövészárok szemszög, ez egy palagos tiszt. Maximum ugye egy századolvasó fejlet. Hát ő ötti a reménységet bent a sárban, az esélyt. Ő egészen másképp látja a háború eseményét meg a nagy folyamatait, mint mondjuk egy ezetvonosú plána, meg egy kapusztálykodású. Tehát mondhatnám azt, hogy egy kételes napú egy kis háború más nézetből, egy tartalékos kisember szeméből, aki viszont művelmet mert, tehát tud fogalmazni, nem egy hatosztályt végzett őrmester. Tehát ezért tartom fontos, hogy a napú a nagy közönségek kerül, mert egészen más viszonyokat, egészen más arányokat ismert meg az első lábáról történetéből, mint a híres nagy első lábáról.